szerint csináljuk, és hát fantasztikus, hogy rengeteg olyan mester van, akik a legelejétől ott voltak, a legelsőn, és a mai napig még ott vannak, szóval ez egy olyan fantasztikus dolog, persze nagyon jó lenne, ha minél több fiatal is részt venne, de hát nagyon sok olyan programot szervezünk, ami által be tudjuk vonzani a fiatalokat, de igazán ez egy családi fesztivál, tehát itt a nagyon pici gyerekektől a legöregebb akik mindenki talál elfoglaltságot, látnivalót, kipróbálnivalót, tehát ez így épül fel ez a fesztivál, és idén is augusztus 17-től 20-áig a Budai Vár polgárvárosi részében, tehát a Szentháromság tér, Táncsics Mihály utca, Tóth Árpád sétány, Tárnok utca.
Ez a szokásos helyszín.
Csak azért mondom el, mert még mindig vannak, akik a régi helyszínünkön, a 2019 előtti helyszínen keresik a rendezvényt. Azért tartom fontosnak, hogy elmondani, hogy már évek óta itt vagyunk.
Mennyire változott ez a egy hiány 40 év, azért ez egy nagyon-nagyon nagy idő. Tehát a mesterség műfajok, azok ugyanazok, mint 40 évvel ezelőtt?
Az elmúlt 39, majdnem 40 év alatt, igen, hát voltak változások, de egyre több szervezet van. Amikor elkezdődött ez a fesztivál, 18 tagszervezete volt. Akkor még országos népművészeti egyesület volt, voltak ezek a 18 tagszervezete, de most már 71 szervezetünk van a Kárpát-medencében, tehát nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sokan csatlakoztak, tehát azért ez a mi szövetségünknek a munkája révén egyre többen foglalkoznak, tanulnak mesterségeket. Persze itt meg kell említeni a Hagyományok házát is, akik, mint áll ami intézménye a népművészetnek, tehát az ő tevékenységük is hozzájárult erről, de a mi tagszervezeteink, akik országszerte, Kárpát-medence szerte komoly szakmai munkát végeznek, képzések, táborok, konferenciák, tehát van 15 nagy mesterségnek van szakmai bizottsága, 3-5 fős szakmai bizottságok, és most már elértük majdnem minden mesterségnél, hogy 2 évente minden mesterségnek van egy országos szakmai fóruma, ami azt jelenti, hogy pályázatot írunk ki az adott szakmában, a pályázati anyagból kiállítást csinálunk, kiállításhoz egy 2 napos, egy hétvégés konferencia, meg szakmai programok is kapcsolódnak, tehát így ezek a szakmai bizottságok révén minden szakmára jut bizonyos időszakunkba figyelem, és ezek a bizottságok jelen vannak a mesterségek ünnepén is, tehát az adott szakmának a képviselőit egy bizonyos szempontrendszer alapján megnézik, egy kicsit minősítik, és ugye ősszel, mikor mindig kiértékeljük a rendezvényt, akkor tudjuk, hogy az adott szakma például a rendezvényen hogy jelenik meg, vagy van-e valami olyan hiányosság, amivel segíteni kell az adott területet, és hát van egy olyan szakmai bizottságunk, hogy régi ritka mesterségek, az évtizedek során vannak olyan mesterségek, amelyek már majdnem eltűnőben vannak, de azokat próbáljuk segíteni a túlélésben, egy képzéssel, egy táborral, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól szervezett, jó kapcsolati hálóval rendelkező szövetség, és akkor itt a mesterségek ünnepén is nem egyénileg jönnek a kézmesek, közösségekben érkeznek, és közösségeket képviselve vannak jelen.
Ez a 71, ez nagyon nagy szám, hogy hogyan sikerül megszervezni, hogy lehet jelentkezni a részvételre, mert ez egy presztízs annak, aki ez részt vesz.
Tehát akik tagjaink, és idén is azt hiszem 3 szervezetet vettünk fel, mindig a tavaszi közgyűlésen veszünk fel új szervezeteket. A szabály az, hogy az első évben nem jöhetnek a mesterségek ünnepére, hanem csak a következőbe, de az összes olyan tagunk, aki évek óta tagszervezetenként részt vesz a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai életében, őket meghívjuk a mesterségek ünnepére, és létszám arányosan képviseltetik magukat, és akkor mindenki egyformán kap területet, és akkor az a fontos elv, hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázati pénzekből, meg egyéb bevételekből a mesterségek ünnepére érkező közösségeknek kifizeti az úti költségét, szállásköltségét, és ingyen kapják a területet. Cserében azt kérjük, látványműhelyeket működtessenek, gyerekjátszót működtessenek, érdekes mesterségbemutatókat, interaktív programokat, tehát mi ezt kérjük cserébe, és ez kiválóan működik évtizedek óta, és itt most 800 mesterről beszélünk, minden évben körülbelül ennyit hívunk meg, így támogatottan, szent többen nem nagyon férnek el, nincs elég terület, és hát vannak a visszajáró külföldi vendégeink, a vendégország, tehát úgy körülbelül 1000 kézműves vesz részt minden évben a mesterségek ünnepén.
Most a vendégország?
A vendégország idén Azerbajdzsán, egy nagyon-nagyon gazdag hagyománnyal, népművészeti hagyományokkal rendelkező ország. Most is azt gondolom, hogy a magyar közönség számára különleges dolgokat fognak bemutatni. Egy 1967-ben alapított szőnyegmúzeumok van, 11 000 szőnyeggel, és különböző helyekre költöztek az évek során, de aztán egy osztrák építész 2014-ben tervezett egy fantasztikus épületet a szőnyegmúzeumnak, olyan, mint egy felcsavart szőnyeg, és most néztem is fotókat az interneten, hogy belül is nagyon funkcionális, tehát egy ilyen ikonikus épülete lett Bakunak, és nagyon sok képzést tartanak ők is.
Csak szőnyeget hoznak? Mert azért ez egy nagy kultúrájú ország.
Nem csak a szőnyeget, csak 3 szőnyegszövő is jön, meg hoznak ilyen nagyon különleges darabokat, azt is itt be fogják mutatni, de jönnek viselet, mivel idén a viselet és a népi ékszer a fő témája a fesztiválnak, tehát úgy hívtuk meg a külföldi vendégeket is, hogyha tudnak, akkor próbáljanak a viselethez kapcsolódó dolgokat hozni. Így Azerbajdzsánból lesz egy kelegaj készítő, ezt nekem is még tanulni kell. Ez egy olyan selyemkendő, amely a viseletnek egy nagyon fontos része. Ez 2010-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára, mert ennek a mintázata, a felkötési módja, hagyománya, ez egy nagyon különleges dolog, meg identitást erősítő része az azeri viseletnek, tehát ilyen kelagai készítők jönnek, meg jön még egy takaldusz hímző, igen, a takaldusz szintén egy speciális azeri eredetű goblen stílusú hímzés technika. Ezt használják a viseleteken, de egyéb textileken is, de ezt majd, ha megérkezik a mester, ő majd bemutatja, ez különleges, és hát mondjuk az egész rendezvénynek szerintem a lényege, hogy nem online, nem telefonnyomkodás, hanem
látás és tapintás élmény.
Élőben beszélgetés ezekkel a mesterekkel, és a kipróbálás, tehát megfogni, csinálni valamit, beszélgetni, találkozni, a szemébe nézni, tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és ez nem egy rohanós rendezvény, itt mindenki szépen lelassulhat, ha családok jönnek a gyerekekkel, nagyon sok helyszínen lesznek gyerekprogramok, a Hagyományok Házának is a dísztéren lesz a Fabatka portája, egész nap játszók, interaktív foglalkozások, viseletbemutatók, mesemondás, koncertek, és minden egyesületünknél több mint 100 látványműhely lesz berendezve, de nem csak látványműhelyek, hanem a gyerekeknek is mindenféle kipróbálható mesterségek, vagy ilyen hagyományos gyerekjátékok. Tehát azt gondolom, hogy ennek a tényleg a személyes találkozások, közösségi élmény, ez egy nagyon-nagyon nagy értéke ennek a rendezvénynek.
Miért pont a viselet és a népi ékszet?
Igen, minden évben a vendégország mellett egy fő témát is választunk. Ez mindig az őszi közgyűlésen dől el, és akkor ott vannak a szakmai bizottságok, ott vannak az egyesületek képviselői, és akkor ott mindig megy egy kis vita, vagy van, amikor egyből elfogadnak egy-egy ötletet. Most már nagyon sok területe volt, sok mesterség volt a fókuszban, de a népi ékszer még nem volt, de gondoltuk, hogy a viselettel összekötjük, hiszen hát az összetartozik, és hát annyira gyönyörűek a magyar tájegység viseletei, annyira gazdag a népi ékszer kínálat is, tehát hogy azt gondoltuk, hogy ez most egy nagyon-nagyon jó téma lesz, tehát ez így esik meg minden évben, hogy ez szavazással és egyeztetés után. Ez tényleg nagyon megalapozottan, és mindig figyelünk arra, hogyha valamelyik szakma rég nem volt, akkor az kerül jön előtérbe.
Az azt jelenti, hogy az egész Kárpát-medencének megjelenik a viselete, amit ugye a Hagyományok Házában most fantasztikus kiállítások sora is előtérbe helyezte ezt.
Hát ezen a rendezvényen a kiemelt témának mindig vannak külön pavilonjai. Most lesz egy nagy pavilon a viseletnek, ahol a Magsa Henny, az Állami Népegyüttes táncos, akinek amúgy is van egy gyönyörű viselet kollekciója, de nagyon érti a viseleteket. Ő rábíztuk meg a viselet készítését, kiegészítő szakmai bizottságra bíztuk ennek a pavilonnak a berendezését, működtetését. Hát nagyon sok tájegység viselete lesz látható, de be lehet majd öltözni, lesznek majd szakértők, akik ott mesélnek a viseletekről, lesznek lányok, akik beöltöznek egy-egy viseletbe, és ilyen flashmob-szerűen megjelennek a rendezvény különböző helyszínein. A népi ékszerhez kapcsolódóan két nagy pavilon lesz egy kalotaszeg gyöngyei pavilon, Kis Gabriella népi iparművész gyöngyfűzőnk, művészeti ifjú mestere, az elmúlt 3 évben ösztöndíjasa volt a Magyar Művészeti Akadémiának, és ő Kalotaszegen, ahol előtte is 25 éve gyűjti, meg tanulja a gyöngyözést. Ő 3 éves munkájának az eredményeként egy könyv is született, de egy fantasztikus gyűjtemény, meg az összes technikát tudja a kalotaszegi gyöngyfűzésnek. Neki lesz egy pavilonja, ahol ezeket bemutatja, de a színpadon is lesz egy programja, ahol kalotaszegi mennyasszony öltöztetést mutat be. Aztán lesz a Népi Ékszer Országos Egyesületének is egy pavilonja, ahol ugye a népi ékszerekhez 3 nagy alapanyagot használnak, például a lószőr, aki a pásztorművészethez tartozik, a gyöngyök, ami mondjuk a 19. század második felében jelent meg, de utána nagyon elterjedt és nagyon fontos részévé vált a különböző tájegységek viseleteinek, és hát a fémből készült ékszerek, a réz, az ezüst, meg különböző ötvözetek, és hát itt a férfi viseletek is bejönnek, a pityke-gomb, a különböző kalapdíszek, tehát, hogy lesz egy olyan pavilon, ahol ezekből a különböző másfajta alapanyagokból készült ékszerek is bemutatásra kerülnek, és ott az Országos Gyöngyfűző Egyesület tagjai segítik szakmailag ennek a pavilonnak a működtetését. És hát a viselethez visszatérve, Kirgizisztánból érkezik egy csapat, ők néprajzkutatók, viseletkészítők, mert ott az elecsek, az egy nagyon érdekes fejfedő, ami szintén az UNESCO reprezentatív listára felkerült, és nagyon büszkék a kirgizek erre. Ezek az asszonyok egyrészt a kirgiz viseleteket fogják bemutatni, de a színpadon naponta 2-szer bemutatják ennek az elecseknek, ennek a kirgiz női fejfedőnek a felrakását, ami egy nagyon hosszú ceremónia, mert ezzel együtt került fel a felrakásnak a módszerével az UNESCO listára. Tehát van egy sapka, és valami nem tudom hány méter hosszú textil anyag, és akkor azt, ahogy fölrakják, és utána, hogy gyöngyel, meg kimzésekkel díszítik, tehát azt gondolom, az is egy nagyon érdekes színfoltja lesz a fesztiválnak.
Folyamatosan dolgoznak, ez egy évben egy ilyen nagyon nagy megmutatkozás, kiállás a világ elé, hogy létezünk, vagyunk és tevékenykedünk. Tehát egészében folyamatosan dolgoznak.
Hát nem csak ez a mesterségek ünnepe van, hanem nagyon sok szertágazó tevékenységet végzünk. A tagszervezetekkel együttvéve évente kb. 2000 eseményt valósítunk meg, tehát nagyon sok szakmai programba veszünk részt, és hát nagyon szeretnénk, hogyha olyan programokat is kitalálnánk, ahol a fiatalokat tudjuk megszólítani, ösztöndíjakkal, olyan pályázatokkal, amiben ők is szívesen részt vesznek, de ez egy folyamatos munka, tehát ez csak egy része a mesterségek ünnepe, de nagyon sok már egyéb szakmai tevékenységet valósítunk meg.
Tehát kiállítások, tanfolyamok?
Hát kiállítások most jövőre 5 évente van az Országos Népművészeti Kiállítás, ami egy felmenő rendszerű, tehát 8 régióban lesznek a régiós kiállítások jövő év januárjától augusztusig, és akkor onnan az ott lévő anyagból a zsűri kiválogat egy olyan reprezentatív anyagot, ami majd felkerül a Néprajzi Múzeumban lesz jövő 2026 októberében nyílik majd ez az Országos Népművészeti Kiállítás, ami 5 évente van, de a legnagyobb az alkotók számára a legrangosabb, tehát ez is egy nagyon nagy szervezési munkát igényel.
És akkor tanfolyamokat, gondolom folyamatosan figyelik az országban zajló eseményeket, az, hogy a különböző szakmák hol állnak és hogy állnak.
Hát ez így van, Gébárton, az Vármegyei Népművészeti Egyesületnek, Gébárti Alkotóházában vannak folyamatosan képzések, vagy a Békés Vármegyei Népművészeti Egyesületünkben vannak felnőtt képzések, de itt a hagyományok házát is említhetem a szomszédban, ott is folyamatosan. Aztán vannak nyári táborok, különböző szintű kezdő, haladó, például mi tavaly több helyszínen ilyen viseletvaró tanfolyamokat szerveztünk, a Madarász Melinda Melyke divattervezővel, dizájnerrel, hogy tudnak modern, hordható ruhákat tervezni, és hogy akkor hogy tudják beemelni a hagyományos motívumokat, úgyhogy hordható legyen, érdekes legyen, megfeleljen a mai elvárásoknak. Tehát igen, sokféle dolgot, meg rengeteg külföldi megjelenés, hát arra most is nagyon büszkék vagyunk, hogy április óta két hetente delegálunk az oszakai világkiállításra mestereket egész október közepéig, és ezeknek a mestereknek épp mindig figyelem a honlapját a Expónak, a Magyar Pavilonnak, és hát ilyen szuperlatívuszokba beszélnek, hogy micsoda sorok állnak, hogy a mesterekhez egy mester van kint mindig.
És minden szakma vagy ez, hogy választotta ki oda?
Hát itt úgy megy nálunk, hogyha bármilyen külföldi meghívása, most utazott ki tegnap előtt két mester a isztambuli Büyükcsekmecsei Nemzetközi Folklor Fesztiválra, tehát amikor jön egy meghívás, azt közzé tesszük az összes tagszervezetbe, akkor beérkeznek a nevek, akik szeretnének jönni, népművészek, kézművesek, és akkor az elnökség összeül, és akkor különböző szempontokat figyelembe véve, kik a megfelelő személyek, eldöntik, hogy ki utazzon ki.
Mert ugye az országot képviselik ilyenkor.
Hát így van, hát ez egy nagyon fontos dolog, hát nem akárki mehet, akinek szakmai tudása emberileg is olyan, hogy méltó legyen ahhoz, hogy Magyarországot képviselje.
Ez alatt a 39 év alatt mennyire változott a szakmák előtérbe kerülése, mert ugye voltak olyan időszakok, amikor a lószőr fonás, volt, amikor a kézművesek, mondjuk a hímzés, meg ez a szövés dolog, ez mindig is népszerű, de ez változik?
Hát az utóbbi 10-15 évben azért azt tudjuk konstatálni, hogy divatba jött a kézművesség. De hát ez nem csak a tárgyi kézművesség, hanem az élelmiszereknél bor készítés, meg minden kézműves kézzel készített tárgy felértékelődött. Ami persze nekünk nagyon jó, tehát ez összefügg ugye a környezet tudatossággal, tudatos vásárlókkal, az újrahasznosítással, stb. Tehát így sok minden úgy alakult, hogy igazán felértékelődtek a kézműves tárgyak. És az, hogy az emberek szívesebben vesznek meg egy kézzel készült, hosszú évekre használható tárgyat, mint hogy megmegyenek egy olcsó, eldobható műanyagot. Tehát az emberek azért kezdenek nagyon is odafigyelni a környezetükre, és főleg a fiatalabbak. Tehát ez egyrészt egy nagyon jó. Hát vannak szakmák, amik olyan termékeket tudnak előállítani, amire nagyobb igény van. Tehát főleg olyanok, amiket lehet használni. Tehát a használati tárgyak, de szép műves tárgyak legyenek, hagyomány is megjelenjen rajta a motivumok anyagában, technikájában, de használható, beilleszthető a mai ruhatárunkba, a lakáskultúránkban, bármilyen használati tárgy, ezek felértékelődtek, és ezeknek van piaca. De vannak olyan mesterségek, amik sajnos valahogy nem annyira illeszthetők be a mai életformánkba, hát ilyen a lószörékszer is, az már meg hát mennyire munkaigényes. Tehát régen a pásztorok biztos a kedvesüknek gyönyörű lószörékszer, lószörből gyönyörű gyűrűt csináltak, mert ráértek a nyáj legéltetése közben, de ez a mai világban már nem működik. Tehát igen, vannak szakmák, amik halászháló, például az is már azt hiszem egy mester van, aki halászhálót sző, vagy a kötélverés, de vannak olyan mesterségek, most a fazekasság, a bőrművesség, a hímzés is reneszánszát éli. Tehát, hogy fölfutóban vannak, és főleg olyan mesterségek is, amit közösségben, tehát közösségben lehet csinálni, együtt lehet csinálni, tehát hogy ez sok mindentől függ, de azt gondolom, hogy azok a mesterségek, amik már kevésbé életképesek, azokat megpróbáljuk azokra jobban figyelni és életbe tartani, hogy ne tűnjenek el, hiszen hát minden mesterségben több évszázados tudás halmozódott fel, és hát az kár lenne, hogyha elveszne.
Köszönöm. Szentháromság téri nagy színpadon a mesterségek ünnepén népzene és a néptánc sztárjai várják az érdeklődőket. A színpadi produkciók tovább bővültek indiai, mexikai, szerb és görög táncegyüttesek programjával is. Fellép a Kerekesben Dalida, Pál István szalona Romengo és Gnakatos Mónika és a Fitos Dezső társulat. Az örömtánc a falusi lelket felszabadító pillanatai, amikor táncolunk, énekelünk és megszólal mindehez a muzsika. Ez az öröm kortalan feletteti a bánatot, életet lehel az elgyötörtekbe, kiegyensúlyozza a lelket és boldogságot hoz. A Fitos Dezső társulat legoljabb előadásában ezt a régről jövő lélekre és testre ható erőt idézik meg. Koreográfus rendező Fitos Dezső, a népművészet ifjú mestere, Harangozó Gyula díjas érdemes művész. Fitos Dezső 1979-ben született Zalaegerszegen, 97 és 90 között a Budapest Tánc Együttes, utána 2001-ig a Magyar Állami Épi Együttes, majd 2001 és 10 között a Honvéd Tánc Együttes szóló táncosa, 2011 és 12-ben a Pozsonyi Ifjú Szívek Tánc Együttes művésze, 12 óta pedig a Fitos Dezső társulat táncosa, koreográfusa, művészeti vezetője, feleségével, Kocsis Enekővel. Rendszeresen tanít hazai és határon túli táncegyütteseknél, valamint vezetője a Győri Lippentő és a Szentendrei Szentendre táncegyütteseknek. 2000 óta készít önálló koreográfiákat, meglehetősen sokat dolgozik alkalmazott mozgástervezőként, elsősorban magyar bábszínházi alkotók mellett. Szakmai és állami díjainak száma meghaladja a 30-at. Társulata a Fitos Dezső társulat, Magyarország negyedik hivatásos néptánc együttese, ugye van az állami népi, a nemzeti és a Duna tánc együttes. Fitos Dezsővel beszélgetek. Hogy ismerkedett meg ezzel a műfajjal?
Hát ezzel a műfajjal ez egy nagyon érdekes helyzet, mert én magam a tévében láttam ezt először. Akkoriban még a képcsöves tévéken nézhettük az táncos, vagyis a filmeket is. Én ott láttam először, akkor voltam 9 éves. Annyira tetszett nekem ez, hogy én a tévé előtt elkezdtem táncikálni.
Szüleim mit szóltak?
Hát a szüleimvel az volt a szerencsém, hogy édesapám tanár ember volt, és a Zala táncegyüttes, mert én zalaegerszegi vagyok, a Zala táncegyüttes majdnem minden táncosa hozzájárt a gépipari iskolába tanulni. Úgyhogy mivel látta, hogy én ezt nagyon szeretem, egyből azt mondta, hogy hát fiam, akkor próbáljuk meg. Az volt a legelső élményem, hogy jött a farsang, és apukámmal neki álltunk a vörös bort, ittam az este, angyalom, ragyogom, szeretem a bort című nótára valami koreográfiát kihozni. Tetszett a zsűrinek, úgyhogy kaptam egy csokoládé tortát, és az adott egy löketet, hogy akkor nem is lesz az olyan rossz, még bajszot is rajzoltunk, és onnantól kezdve elindult ez a táncos karrier. Jó van, fiam, akkor elmész a Cser Józsi bácsihoz, aki nálam tanul a suliba, ő neki van gyerek csoportja, elviszlek táncolni.
De hogy lett ebből hivatásos pálya?
Valóban nagyon hamar lett belőle hivatásos pálya, mert jött Zalaegerszegre Varga János boxos, és ő hozott egy olyan hullámot, ami az autentikus tánc rávilágított, és ennek még vannak képviselői, tehát élnek még olyan idős emberek, akik ezt csinálják. És Zalaegerszegre elhozott nagyon sok olyan hagyományőrző táncost, Gyimesből, Kalotaszegről, oda az első a gyimesi volt, ami aztán nekem is a nagy szerelmem lett. Onnan indult el egy olyan dolog, hogy nekem ezt meg kell tanulnom.
Hogyan került a hivatásos pályára?
Úgy kerültem, hogy Zsurávszki Zoltán meghívott a Budapest táncegyüttesbe, és hát mondom, nagyon jó, de hát még az iskolát meg kellene csinálni, mert az én szakmám műbútor asztalos, iskolát elvégeztem, és én már márciusban lement a műsor vasárnap, és hétfőn már Pesten kezdtem a Zsuránál, megérkeztem a Mátyás templomhoz, és a Budapest táncegyüttes akkor ott próbált a régi levéltár helyén, onnan indult az én pályafutásom, és tehát meghatározó ember volt, aki ebbe elindított, az a boxos volt, Varg János, és aztán hivatásosként a Zsurához kerültem.
Ez nagyon egyszerű volt, tudta azokat a követelményeket.
Hát igen, azt mondták, hogy tehetséges vagyok. Nagyon gyorsan ment a bekapcsolódás. Szerintem nagyon gyorsan sikerült beilleszkedni. Nagyon jó volt a társaság, azok én pedig non-stop gyakoroltam, hogy beilleszkedhessek minél gyorsabban. És a Budapest együttes megszűnését, mert az állami népi együtteshez csatoltak minket papíron. Az állami népi együttes Budapest együttese. Aztán a Honvéd együttes Budapest együttese lettünk.
Zsura volt a Budapest, és a Zsura volt a Honvéd együttes.
Nagyon sok szerepet kaptam, hát gyakorlatilag a Zsurának a helyét kaptam meg. Ez már azért a 2000-es évek, hát én 97-ben kerültem Pestre, és onnan viszonylag nagyon gyorsan lettem a Zsurának a jobb keze. Nagyon tudtunk együtt gondolkodni. És mi már akkor az Ordasok együttessel, és ezzel a társasággal elkezdtünk nagyon komolyan az autentikus táncokat megcsinálni, és ebből lett a Legényesek Keservesek című műsorunk, ami aztán a Budapest együttesnek a Martin Archívum című sorozatának egy alapja volt.
Hát ez egy fantasztikusan gazdag, és formájában, megnyilatkozásaiban, jelenségében nagyon különböző motivumvilág. Hogy autentikus, akkor hogyan választottak ebből a sokféléből?
Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, indítója, hogy mindig a legjobb táncosokat szerettük volna tanulni. És ezek a legjobb táncosok, ez annyira szerte ágazó, és annyi fajta stílus, annyi fajta zenei világ, annyi fajta tánckincsünk van, és mi arra a szintre eljutottunk, ma már ott tartunk, hogy személyre lebontva tanuljuk a táncot.
Az archívumból?
Tehát nekünk Martin Györgyék a Bartók Kodály, igen, körülbelül, igen, mind a igen zenébe, tehát ő és az ő kollégái, akik rengeteg táncfilmet készítettek, tehát gyakorlatilag mi azon keresztül tanultuk meg azt a fajta táncstílust, ami a 60-as években még működő táncstílus volt, tudtuk meg azt, hogy menni kell gyűjteni. Tehát innentől indult el nekünk a hivatásos táncos lét mellett. Én a legelső gyűjtésemet Szent Iványban csináltam, aztán utána nagyon sokat jártunk Gyimesbe, de végig cikáztunk Erdélyen, hogy az első 10 év az úgy telt el, hogy nem vettünk fel egy kocka filmet se, mert azt mondta nekünk mindig a boxos, hogy először az embereket kell megismerni. Tehát onnantól kezdve szénát takartunk, kaszáltunk, segítettünk a házi munkába, és az este egy kis táncot összehoztunk, vagy a bálokba kimentünk, lakodalmakba, tehát beszívtuk azt az érzést, tehát mi ennek megélői lettünk, és amikor ez már megvolt, ez a baráti viszony, na akkor kértük meg őket, hogy nem táncoltok, hadd vegyük fel, hadd maradjon meg, és onnantól már teljesen más volt, tehát onnantól szívesen táncoltak nekünk.
De nagyon hamar, hogy jött ez az önálló élet, és az együttes szervezés, hogy kell egy csapat, és kell az én csapatom, ami az én számíze szerint él és dolgozik.
Én nagyon sok feladatot kaptam a Zsuránál, de igazából onnantól kezdve, hogy az ember Pestre került, a megélhetés is bele kellett, hogy tartozzon, mert úgy, hogy ebből nem lehet megélni. Ezt valaki vagy szerelemből, tiszta szívből, hivatásból csinálja, vagy bele se kezdjen. De igazából nem is én voltam ebbe, hanem Enikő, Kocsis Enikő, aki most már a... Tehát minket gyakorlatilag a tánc hozott össze, és ő volt az Enikő, aki a Szentendre Tánc Együttest, ő már csinálta gyerekcsoportokat, és akkor a nagy együttesnek a vezetői helye megüresedett, és azt mondta, hogy Dezső, nem próbáljuk meg együtt, mert hogy jól tudtunk mi együtt táncolni, sokat tanítottunk már akkor, és akkor azt mondta, hogy nem próbáljuk, mondom, de próbáljuk meg, és hát ez volt a mi szemszögünkből 30 éve, és emellett Győrben is csinálta a Lippentő együttest, és a Lippentő együtteset is meghívott. Tehát onnantól kezdve kettő bázisunk volt, a győri gyerekek az ifjúságért utána tovább jöttek Pestre, de hogyha Pestre jönnek kiváló táncosok Győrből, akkor hova fognak elmenni? Jöjjenek hozzánk a Szentendrébe. Így azt csak csináltunk rengeteg közös előadást is, így lett aztán a Lippentő és a Szentendrének egy kombója, úgyhogy kiváló évek, kiváló táncosok, kiváló generációk, tehát ott is úgy indítottuk el, hogy akkoriban összesen volt 3 táncosom, az egyik 14 éves, a másik 56 éves volt már akkor, és volt egy, aki 25 éves volt, így indult el, és onnantól kezdve, hogy a hír elindult, hogy mi vagyunk ott kint. Jöttek ki Budapestről rengeteg táncos, és elkezdődött egy nagyon jó műhely munka, tele művésszel. Tehát keramikusok, építészek, aztán mondhatnám bírók, ügyvédek lettek most már. Tehát az életükbe megtalálták azt a legjobb szintet, amin a táncban is mindig ezt kértük. És
most már a saját nevével, filmjegyzett együttessel dolgozik.
Hát igazából ennek is megvan egy történet, története. Első bemutató 2008-ban volt a Fekete Malom című produkció, és ezt Enikő találta ki nekem, hogy ezt csinálja meg, mert ez a nagyon jó lenne. De körbenéztem, tehát nagyon sokfele nézegettem a fiatalokat, hogy ki hogy mozog, és megszólítottam egy 8-10 fiút, hogy lenne kedvük velem dolgozni, nem kapnak érte semmilyen pénzt, de tanulhatnak nagyon sok dolgot. Erre mindenki bólintott, hogy úristen, de jó lenne. Jó, mondom, akkor kezdjük el a próbát. Almási téren kaptunk helyet, és heti 3 próbát csináltuk, hajnalig dolgoztunk. Ezen 2006-7 körül kezdett el indulni, és 2008-ban már csináltunk egy premiért a Fekete Malom